Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva a 230. dicséret első versét. A 230. dicséret első verse így kezdődik: áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Elfoglalva folytassuk a mindenható Isten dicséretét, a már megkezdett 230. dicséret többi versének éneklésével. A 230. dicséret második verse így kezdődik: bánt a sok gond, űz a bánat. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, hadd adjunk hálát neked ezért a mai napért is. Azért, hogy felhoztad azt jóra, gonoszra egyaránt, hogy tart még a kegyelmi idő, hogy lehet hirdetni még Krisztusnak a győzelmét, a te megváltódnak a tetteit, hogy lehetséges még kimenekedni, hogy nyitva van az üdvösség útja, azt ma is meg lehet ragadni, és köszönjük azt is, hogy népetként jöhetünk eléd, leborulhatunk előtted, áthatunk és magasztalhatunk téged, hogy a mi Istenünk vagy, hogy a mi Úrunk vagy, hogy megtartottál minket. Köszönjük azt, hogy igéddel és lelkeddel vezetsz minket, itt ebben a földi életben is, hazafelé a mennyei felé. Kérünk azért, hogy a mai napon is táplálj minket így, az ige hirdetésen keresztül is. Add, hogy az ige szívig érjen, hogy minket formáljon, hogy nekünk erőforrás legyen, hogy buzdítson minket arra, hogy a te dicsőségedre éljünk és neked engedjünk. Te tudod, Uram, hogy hogy vagyunk most itt, fáradtan, fásultan esetleg, nehézségek között, vagy éppen örömökbe, könnyű szívvel, de kérünk azért, hogy ha így, ha úgy vagyunk előtted, ha tudjunk most csak rád figyelni. És kérünk azért, hogy ha tudjuk szelíd szívvel, szelíden fogadni a beoltott igét, tudva, hogy az megtarthat minket. Kérünk azért, hogy így nyisd ki a szívünket, elménket, hogy a mennyei igazságok számunkra egyértelműek, világosak, szépek legyenek, hogy dicsérjünk érte téged. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg a könyörgésünket. Amen. Istennek igéjét Pál apostol Efézusbeliekhez írott leveléből olvasom, a 6. fejezetből a 10. és 11. verset, valamint a 14. vers 2. részét. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Álljatok meg tehát, magatokra öltve a megigazulás páncélját. Kedves testvérek, a mai napon a sorozat folytatódni fog, és arról lesz szó, hogy a megigazulás páncélja, hogyan az Isten ereje, és hogy mi ellen véd, hogyan működik a sátánnak a munkálkodásaival szemben. Tehát mi a megigazulás páncélja, mit ért ez alatt az apostol, hogy tudjuk róla, hogy Isten ereje, de hogyan, és hogy hogyan véd a sátánnak a mesterkedéseivel szemben. Először is tehát, mi ez? Azt kell ehhez megértenünk, nem feltétlenül azt, hogy a páncél mit jelent, hanem azt kell megértenünk ehhez, hogy mit ért a Biblia megigazuláson. Mit ért az alatt, a szó alatt, amit itt használ, és ez egy teológiailag igen töltött szó. Próbáljuk most ma este kicsit körüljárni úgy, hogy ez egyértelműbb legyen a számunkra, hogy közelebb jöjjön hozzánk, hogy meg tudjuk fogni a kezeinkkel akár. Mi ez a megigazulás? És Pál apostol beszél erről például a rómabeliekhez írott levélben, beszél arról, hogy hitáltal igazul meg az ember, és nem cselekedetekből. A reformátusságnak ez az egyik nagy tanítása, ami arról szól, hogy kegyelemből hitáltal van üdvösségünk, és nem a saját cselekedeteink vagy igazságunk által. És teológiailag úgy szokták mondani, hogy a megigazulásban az Isten az ő igazságát az embernek tulajdonítja, de érezzük rajta, hogy ez a mondat olyan nehéz vagy nehézkes. És szeretném majd kicsit úgy körüljárni, hogy jobban megértsük, hogy mi van ebben a szóban, hogy mi történik tulajdonképpen itt az emberrel, hogy mit tesz vele az Isten. És az első, amire szeretném felhívni a figyelmünket, az az, hogy a megigazulásban benne van az, hogy Isten kegyelmez. Benne van az, hogy az Isten megbocsájtja az embernek a bűnét. De a bűnbocsánaton túl más is van benne. Tehát egyfelől, ha úgy nézzük, megvan az benne, hogy az ember vétkeiért bocsánatot nyer. De ha csak ennyit mondanánk, akkor az olyan lenne, mintha azt mondanánk, hogy valaki elkövetett egy bűnt, és a bíróságon felmentik. Szabadon távozhat. De ez nem jelenti azt, nem jelenteni azt, hogyha újra elkövet valamit, ha újra megtörténik valami, akkor ne kellene újra megállnia az ítélőszék előtt, és ismét kétesélyesen várni, hogy vagy büntetik, vagy elengedik, hogy mi fog történni. Ha csak azt mondom önmagában, hogy bűnbocsánat, az még csak a büntetés elengedését jelenti. Azt jelenteni ebből a szempontból, hogy Isten nem a haragjával fog rám nézni, hogy megmenekülök a haragja elől. De a megigazulásban több van ennél. Ott nem csak arról van szó, hogy Isten nem büntet meg, hanem arról is szó van, hogy Isten aszerint bánik velem, amit Jézus érdemelne meg. Vagyis nem csak az van benne, hogy Isten elengedi az én bűneimet azért, amit Jézus tett, hanem az is benne van, hogy örökös társa leszek Jézusnak, és mindazt, amit Isten neki ad, azt, mint Isten gyermekének, nekem is ajándékozza. Hogyan tehát a bűnbocsánat rész, és aztán hogyan az, amit Isten Jézusért még ad nekünk a megigazulásban? Először is azt kell látnunk, hogy nagyon sokszor küszködik az ember a valóságos bűnbocsánattal. Vajon hogy működik ez Istennél? Akkor bocsájt meg, ha bocsánatot kérek? Akkor bocsájt meg, ha szívből bánkódok a bűneim fölött? Akkor bocsájt meg, hogyha valami jóvátételt teszek? Olyan sokszor keressük az útját annak, hogy valaki megbocsásson nekünk az emberi életbe, és azt tapasztaljuk, hogy ezek a módszerek szoktak működni. Van olyan embertípus, aki akkor engesztelődik meg, ha látja, hogy tényleg sajnáljuk. Ha látja, hogy tényleg bánjuk, és azt mondja, rendben van, megbocsájtok. Van, aki akkor bocsájt meg, hogyha azt látja rajtunk, hogy megpróbáljuk jóvá tenni az elkövetett hibát. Vagy megígérjük, hogy soha többé nem fordul elő. De Isten azért bocsájt meg nekünk, mert az Úr Jézus Krisztuson megbüntette a bűnünket. Ez egy egészen másfajta bocsánat. Ez egy egészen másfajta bűnbocsánat. Egy olyan dologról van szó, ami azért van elengedve, mert valaki megfizette az árát. És a Biblia használja is ezt a képet arra, hogy azt leírja, amit Jézus tesz. Péter levelét olvastuk nem régen, és ott arról van szó, hogy drága áron vétetett meg a keresztény ember. Jézus Krisztusnak a vére árán. Itt olyan bocsánatról van szó, ami azért valóság, mert a büntetés végre lett hajtva. Nem úgy kell gondolnunk erre, hogy bírói ítélet az, hogy felmentve, hanem az, hogy felmentve, mert valakin végre lett hajtva. És ugyanazért a bűnél kétszer nem fognak fizetni. Vagyis amit Jézus Krisztus tesz az emberért, az az, hogy a helyére áll. Isten haragja, és az ember közé áll Jézus, és azt mondja, hogy én fogom elszenvedni azt, amit ő érdemelne meg. Ő szenvedi el azt, amit én érdemelnék meg. És ennek egy nagyon fontos következménye az, hogy a hívő embernek nincsen saját igazsága. És bár ilyen hívő emberek lennénk, nem gondolnánk magunkat annyi más embernél különbnek. De olyan sokszor történik meg az, hogy minket az Úr megszabadít valamiből, kihoz bűnökből, vagy az ő kegyelméből bele se enged minket bűnökbe, és ha magunk körül látunk valakit, aki pedig még abban van, és aszerint él, akkor olyan sokszor lenézzük és kevesebbnek gondoljuk, mint amik mi vagyunk. Ó, nincs nekünk az Isten előtt semmilyen saját igazságunk. Ha valaki a bűnbocsánattal találkozik, az egészen mást jelent. Amikor arról beszélek, hogy Isten megbocsátja a bűneinket, azért, mert Jézus a keresztfán meghalt, értünk, akkor az azt jelenti, hogy aki ezt átélte és megtapasztalta, innentől kegyelemből él. Abból a kegyelemből, amit Isten rajta érdemtelenül gyakorolt. Abból a kegyelemből, amit Isten neki teljesen úgy ad, hogy ezt egyáltalán nem érdemeljük meg. Úgy beszél erről Pál, hogy azt mondja, hogy Jézus szeretett minket és meghalt értünk, amikor még a bűneinkben voltunk, amikor még Isten ellen lázadtunk. Jézus az ő ellenségeiért, értünk, akik istentelenek vagyunk, vagy voltunk, értünk, akik tesszük a bűnt, és sokszor szeretjük is a bűnt, ő a bűntelen szenvedett, és azt mondta, hogy én vállalni fogom helyettük. Azt mondta, hogy én elszenvedem helyettük azt a büntetést, amit ők teljesen jogosan érdemelnek meg. Szeretetből teszem ezt. És ezáltal fogok egy új népet elkülöníteni magamnak. Azokból, akik elfogadják ezt a kegyelmet, akik felismerik ezt a kinyújtott kart, akik ezt átélik és megtapasztalják, és ezért az életük elkezd megváltozni. Mert kegyelemből élő emberekké válnak. Szóval ez a bűnbocsánat nem olyan, ami csak annyit mond, hogy elengedtem a bűneidet. És nem is egy olyan bűnbocsánat, ami csak arról szólna, hogy amit most eddig elkövettél, azt megbocsájtottam. Hanem arról, hogy Isten előtt nincsen többé bűnöd, ha Krisztusban vagy. Pál apostol summázza ezt egyszer a római levélben, a 8. fejezetben, annak első versében. Azt mondja el a gyülekezetnek, hogy nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Nincs többé olyan bűne a keresztény embernek, amit Isten számon kér rajta, mert Krisztusban megbocsájtott neki. Egyszer s mindenkorra a Golgota keresztjén örökre, teljesen. És innentől kezdve azt mondja Pál, hogy nincsen többé dicsekvés. Az a keresztény ember nem dicsekszik többé az ő morális teljesítményével, az ő életének tisztaságával, ha van, hanem Istent magasztalja azért a kegyelemért, amit ő nem érdemelt meg. Olyan sokszor kapjuk ezt, hogy ha keresztények vagyunk, és azt valljuk, hogy a hívő ember kiválasztott, különleges Isten gyermeke, a nem hívő pedig nem, akkor ebből biztos, hogy egy olyan arrogancia és felsőbbrendűségű tudat fog származni, amivel lenézzük, vagy kevésbé tartjuk embernek, vagy normálisnak azokat, akik nem hívők. És ez kívülről szemléve teljesen logikus. Mert a legtöbb fajta elitizmus ezzel jár. Hogyha valaki létrehoz egy klubot a világ legjobb sofőrjeinek, akkor ott be fog kerülni 10-15, és ők joggal gondolhatják azt magukról, hogy hát igen, mi vagyunk a legjobbak. És ebből sokszor következik az is, hogy az ilyen lenézi azt, aki nem tartozik a csoportba.
De ha valaki megérti a kereszténységnek és a keresztény kiválasztottságnak a lényegét, azt, hogy kegyelemből élek, az az ember nem lesz ilyen. Mert nem azt fogja átélni, hogy külön vagyok, mint a másik, hanem azt fogja átélni, hogy méltatlan vagyok, de Isten nagyon szeret, nincsen érdemem, sőt, nagyon sok nálam értékesebb ember él a földön, de Isten mégis az ő fiát adta értem, és az ő életével tette egyenlővé az enyémet. Ő az én megváltom, az én szabadítom, és én hirdetem ezt a megváltást és ezt a szabadítást, hogy körülöttem másoknak is része lehessen ebben. Hirdetem azt, hogy van bűnbocsánat, volt nekem is, szerencsétlennek és nyomorultnak, és van másnak is rajtam kívül. Igen, valóban Isten különleges kegyelmezettjei, gyermekei vagyunk, és valóban olyan ígéreteknek az örökösei, amelyek mindenkinél különbé tesznek minket ebből a szempontból különlegessé. De éppen nem az fakad ebből, hogy mi ezt fitoktatjuk, hanem az, hogy másokat is hívunk a kegyelembe. Tehát valóságos bűnbocsánat. És aztán ezen túl valóságos Isten fiúság, Isten gyermekévé leszek, Isten gyermekévé úgy, mint aki örököse mindannak, amit Isten azoknak ajándékoz, akiket szeret, akikkel szövetségre lépett, akik az ő tulajdonai, akiket megváltott, akiket megvásárolt magának a fia vérén. És mit jelent ez? Arról szól, hogy értékes az ember élete. De nem csupán úgy értékes, mint ahogy nagyon sokszor a magunk értékességét mérjük és nézzük. Nagyon sokszor az értékünket az alapján állapítjuk meg, amit vagy egy adott közösség visszajelez rólunk, és ó, hány tragédiáról hallunk, amikor férfiak nem tudnak férfivá válni, felelős emberré válni, önállóvá válni, erőssé válni, mert az apjuk soha nem mondta nekik azt, hogy fiam, érsz valamit. Hanem mindig csak azt kapták, hogy ó, lehetné lennél sokkal több is, lehetne ezt sokkal jobban csinálni. Hány élet megy tönkre abban, hogy emberek képtelnek értékessé válni, vagy magukat értékesnek látni? Hány élet megy tönkre abban, hogy valamire építem az önértékelésemet, és azt egyszer csak kihúzzák alólam? Valaki büszke a munkában nyújtott teljesítményére, elbocsátják, és nem talál állást. Nem csak pénzügyileg lesz ez számára irgalmatlanul megterhelő, hanem azért is, mert átéli, hogy mindaz, ami ő, amit tud, az nem tűnik hasznosnak, nincs rá szükség. Mindannyian építjük valamire azt az értékünket, hogy mennyit érek én. Mindannyian építjük valamire az önértékelésünket. És mindannyian veszélyben vagyunk addig, amíg ezt nem Jézusra építjük. A keresztény embernek az a különleges helyzete, hogy Isten Jézus Krisztusért azt mondja neki, hogy örökös vagy, számomra értékes vagy, mint a fiam, és ahogyan vele bánok, úgy fogok bánni veled is, hogy helyed van a mennyben, hogy részed van az én dicsőségembe, hogy megváltoztatom a jellemedet, egészen Krisztusivá formálak a lelkem által, a lelkemet adom beléd és vezetlek, a lelkemet adom beléd és megtisztítalak, a lelkemet adom beléd, hogy megerősítselek, és a keresztény ember identitása átformálódik, örökössé lesz. Aki megigazított ember, Az egyfelől megérti, hogy teljes bűnbocsánatot kapott, egyszer s mindankorra, minden bűnért, amit elkövetett, és minden bűnért, amit el fog követni, mert elbotlunk. Másfelől pedig örökös vagyok, aki biztos lehetek abban, hogy Isten meg fog jutalmazni engem az életem végén, nem magamért, hanem azért, mint Jézus tett, amit Jézus tett. Hadd mondjak egy példát erre, de ha nem tetszik, akkor bocsánat érte. Mintha lenne egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag ember, akinek van egy fia, aki valamiért meghal. És ez az apa úgy döntene, hogy létrehoz egy alapítványt, ami támogatni fogja azokat az embereket, akik azon a napon születtek, amikor a fia meghalt. A példa lényege az, hogy azok, akik azon a napon születtek, nem tettek semmit azért, hogy megkapják ezt a dolgot, ezt a nagy pénzügyi támogatást. De az az apa, aki úgy döntött, hogy jutalmazni fog, az ő fiára néz, és azért jutalmazza meg azokat, akik erre, most a példa szerint a születésnap miatt jogosultak. Tulajdonképpen arról van szó, hogy amiért Jézus győzedelmes úr volt, amiért Jézus győzelmet aratott a halál, a pokol és a bűn minden ereje felett, mindennek a győzelemnek a gyümölcsét az is élvezheti, aki Krisztusban hisz, aki megigazított ember. Örökössé lesz. Vagyis ezt cselekszi Isten ereje mindazokban, akik hisznek Krisztusban. És azt mondja Pál, hogy na ebbe öltözzetek fel. Na erre építsétek az identitásotokat. Na ebből merítsetek erőt a mindennapok küzdelmeihez. Na ebből merítsetek erőt a sátán minden mesterkedése ellen. Mert a sátán célja továbbra is az, hogy elhitesse veled, hogy a saját eredményed alapján megállhatsz majd Isten előtt. Hogy nincs szükséged Istenre. Megpróbálja elhitetni veled azt, hogyha bűnbocsánatot kaptál, az a bűnbocsánat mégsem valóságos. Hogy az a bűnbocsánat nem elég, hogy amit Krisztus tett érted, az nem tökéletes, hanem még valamit tenned kell. És nagyon sok templomba járó ember próbálkozik a saját erejéből hívő életet élni, és amikor őszinte magával is azt tapasztalja, hogy nem megy, összetörik ennek a súlya alatt. Mert teljesíteni akar ahelyett, hogy kegyelemből élne. Mert pont, hogy nem öltözi fel a megigazulás páncélját. Nem a kegyelembe gyökerezik meg az élete. Sátán munkája az, hogy vádoljon minket. Hogy nem vagyunk Isten előtt kedvesek. Éppen ezért szeretném azt megnézni most, testvérek, hogy hogyan működik tehát az, amikor felöltözünk ennek az erejébe, amikor ez az életünket áthatja és hat, mint hívő ember az életünkbe. Hogyan működik ez? Mit tesz? És néhány gondolatot írtam fel magamnak, ezek így hangzanak, úgy véd minket az Isten ezáltal, hogy véd minket a sátán vádaskodásával szemben és károsztatásával szemben, véd minket a saját önvádunkkal szemben, és véd minket mások vádjaival szemben. A sátán vádjával szemben, az önvádunkkal szemben és mások vádjaival szemben. Amikor a sátán vádolja az embert, akkor, amit mondtam, megpróbálja megtámadni a hitét, megpróbálja elvitatni tőle azt, hogy Isten megbocsájtott neki. Hogy Istennel rendben van. És olyan sokszor el kell mondanom azt, hogy a Golgota keresztjére kell nézni ilyenkor. Megtörtént, vagy nem történt? Megtörtént. Azon múlik ez a bűnbocsánat, hogy az én bűnbánatom mennyire őszinte? Nem. Azon múlik, hogy Jézus elszenvedte a bűneim büntetését. Azon múlik, hogy éppen mennyire fáj? Nem. Azon múlik, hogy Isten rajta megbüntette a bűneidet. Azon múlik, hogy ezek milyen súlyosak és nagyok? Nem. Azon múlik, hogy Isten megbüntette a fián a te bűneidet. És éppen ezért mehetsz hozzá. Éppen ezért appellálhatsz rá. Jövök hozzád, mennyei atyám, mert tudom, hogy Jézusban minden bűnömet elfedezted. A sátán nem kaphat teret, mert Jézus győzelme tökéletesen teljes. Egyszeri, megismételhetetlen és tökéletesen befejezett valóság. Van, amikor az ember saját magát vádolja. Amikor azt mondja, hogy túl nagy ez a bűn ahhoz, hogy így szeressen Isten. Túl nagy ez a bűn ahhoz, hogy tetszek neki. Túl nagy ez a bűn ahhoz, hogy magamat keresztény embernek nevezhessem. Túl nehéz. Túl nagy. És elveszik az embernek a keresztény öröme, és szenved és küszköd, és vádolja magát, sokszor olyan dolgokért is, amit az Isten nem lát úgy bűnnek, ahogyan mi annak gondoljuk. Amikor az embert a saját lelki ismerete kárhoztatja, de akit az Úr Jézus Krisztus megszabadított, az valósággal szabad. Az lehet szabad, és annak a lelki ismerete is lehet szabad. Az, ha elbukik, megvallja, föláll és tovább megy. Nincs rosszabb, amikor egy keresztény ember fetreng az önsajnálatban. Ó, hogy milyen nyomorult vagyok, hogy újra és újra és újra elbukok. Ó, dehogy vagy nyomorult, újra és újra és újra felállhatsz, mert Isten kegyelméből élhetsz, és mert van bocsánat az elkövetett bűnödre, mert van bocsánat a gyengeségeinkre, a hibáinkra. És ez egy valóban keresztény ember életében sose fogja azt jelenteni, hogy hú, szabadon vétkezhetek. De azt jelenteni fogja, hogy nem ostorozom magamat és büntetem magamat, hogy ezzel tegyem rendbe azt, amiért Jézus halt meg. Hanem felállok, és tovább megyek. Ami a hátam mögött van, azt ott hagyom, és ami előttem van, annak neki feszülök, és úgy haladok tovább a hívő életembe. Igen, sokszor kísérti az embert az elkövetett hibáinak, vétkeinek a súlya. De azt, aki Jézus Krisztusban üdvösséget és bűnbocsánatot nyert, ez nem kötözheti és béklyózhatja meg. Minket szabadságra váltottak meg, hogy Isten gyermekei legyünk, és nem rabok tovább. Aztán van, hogy mások vádolnak. Ó, tudjuk, milyen ember vagy. Tudjuk, mit tettél. Az én szemünkben, az én szememben ennyit érsz. Igen, sokan leírnak minket. Sokszor átélheti az ember azt, hogy valamilyen tulajdonságáért, valamiért lenézik, kétségbe vonják, hogy jó keresztény-e, kétségbe vonják, hogy Istenhez tartozik-e. És sokszor ezek a támadások idővel azért eljutnak hozzánk, és kikezdenek minket, és megtámadnak minket. Igen, vannak hibáink, és vannak bűneink, és lesznek is. A keresztény ember nem abban különb, hogy hibátlan, hanem abban, hogy igazi bűnbocsánatot kapott attól az Úrtól, aki adni akarja azt a vádolóinknak is. Ami még egyszer mondom, nem fogja azt jelenteni, hogy amikor valaki tükröt tart nekünk, akkor azt ne vennénk komolyan, Vagy hogy ne igyekeznénk megtérni és felhagyni a bűneinkből, megtérni a bűneinkből és felhagyni azoknak a gyakorlásával, dehogy nem, a keresztény ember igyekszik Istennek tetsző módon élni. De nem azért, hogy teljesítsen Istennek, nem azért, hogy Isten ezért elfogadja őt, hanem azért, mert átélte már azt, hogy Isten elfogadja őt. Hanem azért, mert átélte már azt, hogy az Isten szereti őt, és hálából igyekszik magát megtisztítani, igyekszik Istennek tetszőbb módon és engedelmesebben élni. És csak akkor, ha ezt így teszi, akkor nem lesz a morális kiemelkedőségből ego, büszkeség, ítélkezés, és mások számára, mások felé irgalmatlanság. Hanem úgy lesz az embernek az élete tisztább, hogy közben a szíve szabad marad mások felé kegyelmesnek és irgalmasnak lenni. Vagyis véd minket az Istennek megigazító ereje, véd minket a sátán, minket támadó, minket mocskoló munkájától. Véd minket a saját vádoló lelkiismeretünktől, attól, hogy önsajnálatban vesztegeljünk. És véd minket attól, hogy mások rágalmazásai mentén elnémuljunk, mint bizonságtevők, hanem helyette mutathatunk a kegyelmes Krisztusra. Mutathatunk arra, hogy nem tökéletesek lettünk, hanem kegyelemből élünk. De mutathatunk arra, hogy olyan Istenünk van az Úr Jézus Krisztusban, aki tökéletes volt, igaz, aki mindenkor méltó példakép követésre és imádatra. Mi benne hiszünk, mi őt szeretjük, és mi az ő erejéből élünk. Vagyunk, akik vagyunk, de akarunk az Istennek tetszőbbek lenni, az ő kegyelméből, az ő ereje által. Öltözzük fel hát a megigazulás páncélját. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük a te kegyelmedet, amit a mai napon is egyértelművé teszel felénk. Köszönjük azt, hogy szeretnéd, hogyha ebben gyökerezne az életünk, ha téged magasztalnánk. Urunk, köszönjük azt, hogy lehetőséget adsz nekünk arra, hogy ránézzünk a te fiadnak munkájára, és hogy megújuljon a hitünk, az életünk. Kérünk azért, hogy hadd tudjuk felöltözni ezt a páncélt, hadd legyen a te erőd számunkra forrása annak, hogy mit gondolunk magunkról, és hogy kinek gondoljuk magunkat. Urunk, köszönjük azt, hogy te nálad valóságos bűnbocsánat és szabadság van. Szeretnénk megélni a szabadulásnak az örömét, hogy úgy járjunk itt a világban, mint megváltott gyermekeid. És szeretnénk megköszönni azt is, hogy ígéretek gyermekei és örökösök vagyunk. Méltatlanok, bár de nagyra becsültek. Ó, Úrunk, add, hogy a te véleményed többet jelentsen számunkra, mint a körülöttünk élőké. Ó, Úrunk, add, hogy a te véleményed rólunk többet jelentsen nekünk, mint a mi véleményünk magunkról. Úrunk, ragadj ki minket az önsajnálatainkból. Taníts minket magunknak és másoknak is megbocsájtani. Ó, Úrunk, és ronsd le a sátánnak minden mesterkedését, ahogyan megígérted. Kérünk azért, hogy Hadd lehessünk győzedelmes gyermekeid, itt a földi életben is úgy, hogy rád tekintünk, és a te erődben bízunk, hogy azt kérjük el nap, mint nap. Taníts minket, Urunk, arra nézni, amit te tettél értünk, és azt látni a legfőbb értéknek az életünkben, hogy levetkőzhessünk minden olyan felesleges dolgot, ami neked nem kedves. Úrunk, és hadd tudjunk valósággal a te dicsőségedre élni, itt ebben a mai Magyarországban is, hogy a te nevedet miattunk is dicsőítsék, hogy ha velünk találkoznak, találkozhassanak a kegyelmes Krisztussal. Kérünk, Urunk, azért, hogy hadd lehessünk Krisztus jó illata, aki hozzád vonz embereket. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, gyülekezetünkön, egyházunkon, országunkon. Adj ébredést és dicsőítsd meg a te fiadnak nevét. Uram, mert te megérdemled a jó szót, a dicséretet, az imádatot, most és mindörökké. Amen. Csendes percben vigyük a magunk imádságát az Isten elé. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kegyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Isten tiszteltünk végéhez érkezve pedig énekeljük a 287. dicséretet, annak első versét, 5., 6. és 7. versét. Az első vers így kezdődik, járuljunk mi az Istennek szent fiához. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.